Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
2 éves a Magyar Kongresszusi Iroda. Béke Fianna az ügyvezető van itt a stúdióban, kezdi csókolom még egyszer. Mi majd beszélgettünk a zene alatt sok minden másról, de most beszélgessünk a Kongresszusi Irodáról. Volt egy januári cikk, elkészült a Máj Szágazat első hazai gazdasági hatáselemzés, arra nyilván emlékszik még. Ugye ott nagyon komoly számokat mondott, és nagyon meggyőző volt. Most meg egy másik lapban azt olvastam, hogy a stratégia alkotás áll idén a szakmai munka középpontjában. Majd hogy nem azon gondolkoztam, hogy hát most van idő stratégiát készíteni, mert nagyon sok minden meg fájóan hiányzik, nem?
Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat én is, és nagyon örülök a lehetőségnek, hogy most a 2 éves kongresszusi iroda kapcsán így a mérföldkőnél évfordulónál itt lehetünk. Hát a felütés a gazdasági kutatással az egy fontos, jó téma, hiszen éppen azt is szeretnénk bemutatni, hogy a kongresszusi iroda olyan ágazattal foglalkozik, és az a célja, hogy a megszületése oda vezessen, hogy egy olyan beágyazottsággal dolgozik, hogy az ország legfontosabb kulcságazatainak mentén tematikusan pályázik a nagy kongresszusokra. Ez persze ezen a MICE ágazaton, vagy az üzleti rendezvény és kongresszusiparon belül egy szelet, egészen az incentív utakig minden a tevékenységünkbe tartozik, de ha már a számokkal kezdtük, akkor ezeknek a nagy világkongresszusoknak van hatalmas gazdasági bevétele, illetve olyan továbbgyűrűző hatása is, amit a Gazdasági Kutatóintézettel közösen szeretnénk most évek táblatában mérni.
És megmutatni.
És megmutatni.
És ezzel érvelni.
Nyilván. Így van, mert, és ez persze a korporát nagy rendezvényekre is igaz, hogy mindkettő túlmutat a vendégészakán. Itt egy-egy nagy esemény önmagában tud több 10 000 vendégészakát hozni, tehát a turisztikai bevételei maximális, és a prémium szegmensnek számít, viszont ezen túl bekapcsol még a rendezvényszektorból nagyon sok más típusú szolgáltatót, ezáltal is bevételt munkahelyet azonnal lecsapódó gazdasági értéket teremt, és a két nagy piacunk, a tudományos szövetségi, illetve a vállalati korporát világ a maga ágán még hoz további hozadékot, hogy kezdjük a vállalati korporettel, világcégek nemzetközi találkozóit idehozni, az egyszerűen egy figyelem ráirányítás az országunkra, úgyhogy ez a külgazdasági kapcsolat, befektetés, ösztönzés, a székhely alapítás, gyárnyításnak egy tevékeny hasznos eszköze lehet. A tudományos életben pedig a hazai kutatóink, tudósainknak a nagyvilág fele való megmutatása, kutatás, ösztönzés, képzés, ezért nagyon izgalmas az, hogy a gazdaságnak egy számokban könnyen kimutatható, és egy ilyen kicsit szoftabb, hosszabb távú hozadékát egyaránt hordozza.
Azt jól érzem, hogy ez eddig nem volt igazán jól megmutatva. Talán az élet többi területén is nagyon keveset tudtunk mérni, és nem pontosan tudtunk mérni. A digitalizáció meghozta, most már mindent tudunk mérni. Itt is meg kell tudni mutatni, mert amikor volt egy nagy sportrendezvény mondjuk Magyarország az elmúlt 10 év, akkor elmondták, hogy ez hány vendéget vonz, hány vendég éjszaka, és akkor vége. És nyilván, amiről most beszéltem, ennél sokkal több hagymaréteg van rajta, ezt kell jobban megmutatni, akár a döntéshozóknak is, hogy lám-lám, ez mind ennek köszönhető, vagy ez ennek a hozadéka, akár egy régión, egy területen belül.
Ez így van, ez egy paradigmaváltás valóban, az alapján, a koncepció alapján, ami feladatunk volt, hogy az újjászülető kongresszus iroda, az zárkozzon fel európai vonalában, éppen azáltal, hogy megvizsgálja a külföldi sikerreceptet, és azt implementálja itthon. És ebben a vizsgálódásban jöttünk rá arra, hogy egész más az alapfogalom, tehát tényleg nem pusztán a sokféle turisztikai ágazat közül ez egy turisztikai fajta, hogy konferencia turista, kifejezetten nem is szeretjük már ezeket a szavakat használni, hanem ez egy üzleti rendezvény iparág, és a hozadéka tehát túlmutat pusztán a vendégészakán, a mérhetősége pedig nagy kihívás az európai Konvenciónbüro igazgatótársakkal együtt a vezető desztinációkban is látom, hogy ez egy új módszertant kíván, ahol a többiek is velünk együtt járnak még abban a cipőben, hogy ezt hogy is kell jól lemérni. A KSH, az ENTAK a klasszikus mérési pontokra van kitalálva, úgyhogy velük is aktív munkában vagyunk, hogy hogyan tudjuk az adatfelvételt is megreformálni.
Beszélgetésen túl sok mindent hoztam szóba, már aztán éreztem is, hoztam ezt a 3 hónapos hírt vagy cikket, meghoztam a mostani két éves évfordulót. Térjünk most rá erre egy pár percben. Mi történt itt a két év alatt? Ezt is szóba hoztam az elején, ez egy nagyon nehéz időszak. Tehát a stratégiát alkotni egy ilyen helyzetben az még komolyabb kihívás, mint hogyha itt meg az aranykor éveit élnénk.
Hát ez tényleg így van. Mi naptár szerint 2020 március 1-én kezdtük el a munkánkat, ami azt jelenti, hogy nagyjából 10 munkanapunk volt a régi békeidőben, amikor nem is sejtettük, hogy mi vár ránk. Tehát a pandémia az egyáltalán azzal, hogy megállította a piacot, nem volt valós üzletszerzési lehetőség, ez nyilván egy éles hozadék volt, ami vállalkozókkal együtt, tehát így a partneri körünket is sújtotta. Ebben szervezetet fejleszteni szintén nagy kihívás karantén alatt, illetve az, ami a lelke volt ennek az egész ágazat átalakításnak, hogy a külföldi kapcsolatfelvételek történjenek meg, ebben is akadályoztatva voltunk. Tehát tényleg nem volt egy optimális környezet. Ezzel együtt is az elméleti munka a több szakaszból álló stratégia alkotása ez alkalmas volt, illetve elkezdtük kiépíteni a partner kapcsolatainkat azon alapérték mentén, hogy egy híd szereplő legyen a Convention Bureau, és egyaránt a fővárost, a turizmus irányítás kormányzati szereplőit összekötve a szakszövetségeket a turisztikai ágazatból, és az általunk a fölállítandó tagságunkat jelentő piaci szereplőket, akiknek a profit termelésért dolgozunk, őket összekössük. Ezen a téren tudtunk sokat haladni, illetve már az első néhány hónapos működésünk után pályáztunk meg két olyan üzleti fórumot, amit vendégül láttunk Magyarországon. Sokan küzdöttek ezért vezető desztinációk, és az, hogy egy frissen újonnan induló Convention Bureauként megelőztük őket, és Budapest nyerte el a szervezési jogot, ez egy óriási siker volt. Az egyik konferenciát tavaly szeptemberben tarthattuk meg, a másikat pedig most két hete. Mind a kettőn közel 200 külföldi MICE szakember érkezett ide, és ez azért nagyon jó az újrainduláskor, mert azt hiszem, hogy ennél többet, jobbat aligha tehettünk volna a szakmáért, hogy házhoz hozunk vásárlókat, prémium megválogatott tárgyalóügyfeleket, akik femtripeken, helyszínbejárásokon, partnertalálkozókon úgy tapasztalták meg Magyarországot, hogy ezt megint csak a saját kutatási osztályunkkal mérjük vissza, hogy ebből valós üzletek lesznek a következő években. És még egy konkrétumot tennék hozzá, az idei évre sikerült két kongresszust elnyernünk, ami nagy dolog, mert ez a nem máró hónapra aratható ágazat, ez a hosszú pályázási ciklusokon alapuló működés, de most májusban egy 600 fős, és szeptemberben egy 2000 fős orvosi kongresszus, ami most ebben az újraindulási évében nagyon fontos bevételt jelentett a szereplőknek.
Mutattam, hogy beszélgettünk egy pár percet itt a zene alatt, és majdnem az előbb azt mondtam, hogy még jókor volt ez az előző konferencia, két héttel ezelőtt, hogy ezt most sokkal nehezebb lenne ilyen sikeresen, azt gondolom, megszervezni. A kérdésem pedig csak az, hogy hogyan lehet most tervezni. Hogyan lehet most konferenciát, bármi más tervezni, amikor a félvilág utazik, a félvilág nem utazik, a félvilág tart attól, aki nagyon messze van, hogy itt most ebben a régióban hol is lőnek, melyik ország, a határ hol van, melyik főváros hol van, ebből mit lehet érzékelni?
Nagyon sokat, nagyon súlyos a helyzet ismét, és két ennyire nehéz év után, amikor éppen láttuk a piac megindulását, partnereinktől is ezt hallottuk, mi is a saját szélszosztályunkon ezt láttuk, egyértelműen most újabb lemondási hullám és megállási hullám söpört végig rajtunk. Valóban nagyon nehéz volt megtartani ezt a rendezvényt emberi okokból is, hogy a MICE ágazatban, pláne amikor vendégeket látunk itthon vendégül, bemutatva azt a prémium szolgáltatást, amire képesek vagyunk, hát ezt nagyon nehéz úgy megtenni, hogy tejben, vajban, jó hangulatban fürösszünk valakit, miközben
történik, ami történik.
És így van, tehát ez külön egy kihívás volt, és nagyon jó látni azt, hogy mennyire a gazdasági szektorban dolgozóként is, de szívvel, lélekkel, emberként reagálnak a hazai szolgáltatók is, ahogy megnyitják a szállodákat a menekültek előtt, vagy ahogy a rendezvényeiken lehetőséget teremtenek arra, hogy együtt gyűjtsön ez az összegyűlt nagy erőt képviselő résztvevői kör. és ennek látom most egy jelentőségét, föl is ajánlottuk a szakmának, és kértük őket, hogy ha bárkinek van ilyen értelmű jó gyakorlata, azt ossza meg velünk, és mi a nemzetközi kommunikációs felületeinken ezt közhírré tesszük, mert a megítélésünkön is most nagyon sok múlik, hogy a desztináció iránti bizalmat azt hogyan kapjuk vissza.
Hogy szerepel egy ország egy ilyen krízis
helyzetben. Ez így van. Most látjuk, hogy mennyire fontos, hogy ki hogyan áll, ki fogalmaz meg véleményt a helyzet kapcsán. A mi szektorunkban az IMEX Frankfurt az a legfontosabb szakmai vásár. Ott például kihirdették, hogy orosz cégek nem vehetnek részt azon a turisztikai vásáron idén, vagy ahol én is személy szerint sokat dolgozom, az Európai Convention Bureau igazgatóknak a közössége, ott is egy élénk levelezés zajlik most arról, hogy az orosz kollégákat kizárják-e. És ebben a térben nagyon fontos az, hogyha mi ki tudjuk hangosítani a nagyvilágba, hogy a hazai szereplők milyen érzékenyen vesznek részt a rendezvényiparágban. Ez segíthet abban, azt gondolom, hogy bizalom és hamarabb visszatérő üzletkötés legyen.
Üzleti konferenciák, rendezvények, azon túl most van egy megtorpanás, egy meghökkenés, ami világos. De közben meg az élet megy tovább, szokták mondani, és valószínűleg lesznek majd konferenciák, lesznek majd találkozók, desztinációk versenyeznek, ennek a híd szerepnek, amit mindig hangsúlyoz, ennek itt közben Magyarországon folytatódnia kell.
Megint csak a hosszú távú, éveken átnyúló folyamatok kapcsán nem teljességgel el ilyenkor az élet körülöttünk, úgy, ahogy a pandémia alatt sem teljesen állt meg a munkánk, hiszen nem egy két hét múlvai utazást kellett nekünk eladni, hanem egy 3-5 év múlvára tervezett kongresszusért pályázni. És azt a pandémia alatt is vélelmezte mindenki, hogy azért 5 év múlva akadálytanul lehet majd a járványhelyzet teljes elmúltával számolni, és ilyen értelemben ezek a hosszú távú folyamatok is arra reagálnak, hogy ez a háború ez egy rövid távon megszűnő helyzet, tehát van, ami nem zökken ki a sínről, viszont azok, amik már folyamatban vannak, vagy most végre a sok elnapolás után megrendeztek volna, ezeket érinti, hogy újabb elnapolás, esetleg lemondás van, de azért azt érzékelem, hogy mindenkiben van egy olyan optimizmus, hogy ez a borzasztó helyzet, ez rövid távon meg kell, hogy oldódjon, és akkor viszont hatalmas hajtóerő az, hogy már 2 év vákum után mindenki jönni akar, rendezni akar, ráadásul minél inkább élő formátumban, személyes találkozóval.
Mi most a legnagyobb kihívás a következő időszakban? Ugye azzal kezdtük, hogy 2 éves a Magyar Kongresszus Iroda, a stratégia alkotás áll idén a szakmánk a középpontjában. Mi a következő lépés? Azt láttam, hogy a szakmai csapat most már fölállt, ez is gondolom a pandémiának köszönhető, hogy nagyon nehezen sikert betölteni olyan klassz emberek ezeket a pozíciók, amiket szerettetek.
Igen, egyrészt annak is köszönhető, másrészt azért a bővülésnek szakaszai vannak, hogy hogyan nyithatunk meg újabb pozíciókat.
A szervezet
és így van, ez most egy nagyon jó mérföldkő, hogy ez a kicsi, kompakt, de mégis egy komplex szervezet klassz szakembergárdával van, CS, marketing, kommunikáció, kutatás, minden együttvéve. És hát a mostani legnagyobb kihívás az én olvasatomban a stratégiai építkezés felől, hogy egy olyan szakasznak szánom ezt az évet, és ezt az évforduló utáni következő időszakot, amikor minden eddiginél jobban építünk be külföldi tapasztalatot, tudást és kapcsolatrendszert. Így ennek jegyében egymás után most több külföldi partnerrel, tanácsadóval fogunk dolgozni. Az egyikük a mostani stratégiaalkotásban segít, ami egy generális stratégia, ami legfelsőbb szinten döntéshozói, kormányzati szinten alkalmas lesz tárgyalásokra, hogy a választások után a Convention Bureau kapcsán is egy újabb, akár 4 évre nagy keret döntések születhessenek. Ez a dokumentum láttatni fogja azt, hogy ezek a rendezvények tényleg beleérnek a vendégészakától egészen a nemzet stratégiával összefüggő szintig, és hogyha így hozunk róla döntést, akkor ez lehet egy fontos hozadéka ennek az évnek, hogy választ kapunk arra, hogy hol szeretnénk a Convention Bureau-t az ország szövetében látni, mekkora eszköztárral, felhatalmazással, beágyazódással tudja végezni ezt a munkáját. Ez egyértelműen meg fogja határozni a sikerességet, azt, hogy tényleg sikerül-e fölzárkóznunk az élvonalba. Abszolút van rá esély, esély, van olyan potenciál a jelenlegi infrastruktúránkkal is, amiben persze sok vágyunk van még, reptéri út, esetleg még egy nagyobb kongresszusi központ, egy más jellegű a Hungexpo mellett, vagy több hotelkapacitás, több gálavacsora helyszín, városi közlekedés, dugók, tehát sok gyakorlati problémával küzd a szakma, de mégis az, ami már megvan, és itt külön kiemelném ezt az új Hungexpo bővítést, ez most egy akkora előrelépés, amivel sokat tudunk ugrani ezeken az IKA rangsorokon, mint konferencia desztináció. Úgyhogy ez egy fontos feladata az idei évnek, ez a hosszú távú beágyazódás, keret kiépítés. Másrészt egy másik külföldi tanácsadóval dolgozunk majd olyan konkrét témákon, mint például a konferencia nagyköveti program, ami pedig arról szól, hogy az intellektuális tőkét, azt a szellemi tőkét hogyan használjuk ki, ami a világszerte ismert tudást, azt a magyar potenciált jelképezi, és őbelülük alkossunk egy olyan közösséget, illetve szó szerint nagyköveteket, akik a pályázást sikerre
segítik,
viszik.
Igen.
Ez is egy nagyon izgalmas témakör, és hát a fenntarthatóságot megemlíteném még, ez inkább az év második időszakára van ütemezve. Itt a fővárossal körültve szeretnénk megmérettetni magunkat, hogy is állunk fenntartható város, zöld megoldások és zöld rendezvényszervezés terén. Ez nyilván nem lesz egy szívderítő tükörkép, de muszáj, hogy a látleletet megkapjuk, és erre épül majd rá ezzel a specialista csapattal az a munka, ami kifejezetten ezen a téren segít majd minket fejlődni, mert a fenntartható és a zöld rendezvények témája az ma már nem is csak egy kis plusz, vagy egy egyéni happy-e valami vezetőnek, mint amennyire nekem ez fontos, hanem ez egy versenyképességi kérdés. Még ha esetleg itthon nem is annyira tapasztaljuk, vagy a megrendelők árérzékenyek, és inkább az olcsóbb megoldást választják, de a nyugati versenytársainknál egyértelmű, és ez a jövő.
Nagyon szépen köszönöm, két éves a Magyar Kongresszus Iroda, Békefi Anna volt a vendégem, köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Turizmus.com, a szakértő hírforrás.
Vitályos Eszter, országgyűlési képviselő, az Európai Uniós fejlesztési politikáért felelős államtitkár van itt a stúdióban, kedvi csókolom még egyszer, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Három dologról beszélgetünk, M0, mind a három nagyon fontos, M0-ás, aztán átölel a Pilis-Dunakanyar Szövetség, erről még talán eddig keveset hallottunk, és Pest megye pályázhat uniós forrásokra, 21-től ez a harmadik nagy kategória. Minden mindennel összefügg, ugye azt mondta, és érdemes talán az átölel a Pilis-Dunakanyar Szövetség fejlesztési tervével kezdeni, ez 30-ig szól most, ugye?
Jó napot kívánok elsősorban, és igen, tehát 2030-ig alkottunk meg egy olyan térségfejlesztési stratégiát, amelynek az átölel a Pilis-Dunakanyar stratégia nevet adtuk. Létrehoztunk egy szövetséget, ez tavaly ősszel alakult meg ez a szövetség, amelyben olyan embereket kértem fel különböző munkacsoportok vezetésére, akik helyi lokálpatrióták, vagy egyébként olyan szaktekintélyek, akik például évtizedek óta intézményeket vezetnek ottkint a Pilis-Dunakanyari térségben. Különböző településekről jöttek egyébként ezek a személyek, 10 munkacsoportot hoztunk létre, és ami nagyon lényeges, hogy a karácsony előtti hetekben egy közvéleménykutatást indítottunk. Egy nyomtatott sajtóban volt ez hozzáférhető, illetve természetesen a social médiában, az interneten is fellelhető volt. És 2,5 hét alatt több mint 2000-en nyilvánítottak véleményt a térségi dolgokról, és ez alapján alkottuk meg tulajdonképpen az átölel a Pilis-Dunakanyar stratégiát. Nagyon fontos volt a közlekedés fejlesztés, tehát azok, akik kitöltötték a kutatásunkat, és megtiszteltek minket azzal, hogy válaszoltak, 86%-uk a közlekedés fejlesztést tette az első és legfontosabb programpontnak.
A Duna mindkét partján, ugye?
Ez így van.
Mert ez fontos.
Ez így van. Hát alapvetően ugye két főúton zajlik a forgalmunk. Ugye arról a térségről beszélünk, amely Ürömtől Pilisvörösvárig, vagy hogyha másik oldalt nézzük, akkor Budakalásztól Visegrádig tart, és azokat a településeket, amelyeket még körülölel ez a négy település. És hát alapvetően a 10-es és a 11-es számú főút az, amelyen zajlik a forgalom. Mindig benne vagyunk a rádióban, mindig benne vagyunk az olyan közúti tudósításokban, hogy éppen hol áll a dugó, és a forgalom
reggel
hol a legnagyobb.
Reggeltől
délutánig a visszafelé útvonal tekintetében. Úgyhogy azt gondolom, hogy valóban nagyon fontos, és annak érdekében tevékenykedünk most, hogy próbáljunk ezen a helyzeten segíteni.
Ugye rosszul kérdeztem, vagy félreérthetően kezdve, a Duna két partját gondoltam már. Pilis, Dunakanyar, itt most csak az egyik oldalról van szó, ugye? Csak azért a Váci oldal most akkor nem számít bele ebbe a fejlesztési tervbe.
Nem, ez az már nem a mi térségünk. Nem, nekünk az Üröm, Pilis Borosjenő, Pilis Vörösvár az egyik oldalunk, a 10-es út mentén, és a 11-es számú főút mentén a másik oldalunk, igen.
Nagyon fontos itt ugye a turizmus, nagyon fontos a munkaerőpiac, az ott lakók élete, és azt, hogy mondjuk az ott lakók életét a turizmus fejlődése, lehetséges fejlődése, erről minden polgármester minden egyes helyen beszámol, ez hogyan befolyásolja? Nagyjából ezek a sarokpontok, vagy sarokkövek?
Érdekes módon a turizmust és a kultúrát mi egy munkacsoportba vettük, és egy tématerületként vettük számításba. Kevésbé volt fontos az ott élők számára, mint például az egészségügy. Az egészségügy helyzete. Ezt is nagyon fontos látni, hogy ebben a térségben 110 ezer ember él. Alapvetően két rendelőintézet látja el ezt a 110 ezer embert, a Szentendrei Rendelőintézet és a Pilis-Vörösvári. Mindkettőben eszközfejlesztések, a diagnosztikai eszközök, az orvosi műszerek beszerzése azt gondolom, hogy nagyon jól állt, és az elmúlt időszakban volt rá lehetőségük. Amivel viszont szembesülünk mind a két helyszínen, az a kapacitás hiány. Tehát olyan orvosi és asszisztencia hiányosságokat tapasztalunk, amelyek miatt azért vannak jelentősebb várakozási idők egy-egy vizsgálat szempontjából. Úgyhogy itt ezen a területen mindenképpen előre kell lépni, és a munkacsoportunk egyébként megvizsgálja annak a lehetőségét is, természetesen majd az egészségügyi kormányzattal egyeztetve, hogy van-e lehetőség esetlegesen egy Észak-Budai Centrum Kórház építésére.
Erről már volt szó, azt hiszem egyszer, ugye? Azt hiszem, 2-3 évvel ezelőtt ez már szóban, amikor a Centrum Kórházak helyét keresték, akkor talán erről volt szó.
Igen, igen, igen.
Szóval akkor, ami az embereket leginkább érdekli, és leginkább fontos, az akkor ezek szerint a kérdésből kiderült, hogy akkor közlekedés, ugye, és akkor utána egészségügy.
Közlekedés, egészségügy, így van. A sport és életmódot nagyon nagy örömömre egyébként, mert én magam is versenyszerűen vívok még a mai napig is. Nagy örömömre nagyon sokan írták fontos kérdésnek, aztán jött az oktatás köznevelés helyzete. Ott is azzal szembesülünk, hogy nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban. Azt lehet mondani, hogy bölcsödefejlesztés, óvodafejlesztés volt a térségben, és jelenleg is
láttam
folyamatban
van. Láttam a Facebookon,
van.
Pont most posztolt erről két napja, ez egy elég komoly lista volt. Ott
elég komoly lista, és még nincs vége, mert Ürömön, Pilis-Borosjenőn, Pilis-Vörösváron, Csobánkán, Leányfalón, Vadonatúj bölcsödék fognak létrejönni a következő időszakban, tehát ők már a támogatásokat erre megnyerték. Kisoroszibban két hete adtunk át polgármester úrral egy mini bölcsödét, ami 8 férőhelyes, és szintén a kis településhez az gondolom méltó. Kis település, kis bölcsi. De van ilyen tervünk egyébként Dunabogdányban is, hogy ott is fejlesszük a bölcsödei férőhelyeket, és egy vadonatúj épült a Hitót faluban, ami hamarosan el is kész.
Azt nem tudom, hogy kérdezték el, aztán majd menjünk tovább a másik két fontos pontra. Azt nem tudom, hogy kérdezték az embert, hogy nyilván igen, valamilyen módon, hogy ki hol dolgozik. Az agglomeráció egy része, nagy része Budapesten dolgozik. Az agglomeráció lakóinak egy része, nagy része Budapestre hordja be a gyerekét mindenféle intézménybe. Akár egészségügyi intézménybe is. Ez nyilván nagyon fontos. Itt a megtartó erő, hogy ha ez itt jó szó az agglomerációban, hogy ott legyenek a bölcsödék, ott lennek a szociális intézmények, hogy ezt az, és akkor ez kihat a közlekedésre, és akkor nyilván nem kell naponta háromszor bemenni mondjuk.
Ami nagyon érdekes, hogy a munkahelyek tekintetében valóban azt lehet látni, hogy nagyon sokan ingáznak. De mégis valamiért a lakosságnak a nagy része azt szereti, hogyha oda járnak a gyerekek az intézménybe.
Tehát az alapfokúba, igen.
Az alapfokúba, hogyha ott kezdik el, rendkívül fontos. És pont az oktatási munkacsoportban merült fel több intézményvezetővel beszélgetve, hogy ki kellene találni egy olyan intézményt, vagy kellene létesíteni egy olyan intézményt, ahová mondjuk az erős 4-es általános iskolai tanulók felvételt tudnak nyerni. És ez nem feltétlenül gimnázium. Mert azt lehet tapasztalni, hogy Szentendrén azért elég erősek a gimnáziumok.
Több is van, igen.
Ezért kényszerülnek tulajdonképpen arra a szülők, hogy már középiskolába behozzák Budapest környékére, külső kerületeibe
akár a gyermekeket. Békás Megyeren is van erős, így van.
Így van, középiskolába. És felmerült az, hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy hogyan tudnánk létrehozni egy olyan szakközépiskolát, amely informatikával, robotikával...
És ami helyben tart.
Így van. Mert nagyon sokan szeretnék, hogyha még a középiskolai tanulmányokat is a gyerekek ott a térségben végeznék.
Jó, és akkor minden mindenre összefügg, és akkor már ha már tanulás, meg ha már iskola, és hogy ne kell a gyereket hurcolni, akkor jó lenne ez az M0-ás szakasz, ugye, amiről most szó van, és itt is egy komoly előrelépés történik.
Én azt gondolom, hogy ez az alfája és omegája közlekedésfejlesztésnek a térségünkben. Elsősorban az lenne mindenkinek az érdeke, tehát mind a 10-es út és mind a 11-es út mellett élőknek, hogy az M0 nyugati szakaszának ez a bezárulása, tehát az a projekt befejeződjön. És most ez beelőzte egy picit az M0 északi szakasz. Az azt jelenti egész pontosan, hogy most a 11-es számú főutat és a 10-es számú főutat.
Most a Balaton felől öleljük ezt a kört, ugye? Igen. És akkor marad még ott egy szakasz, ami szintén nagyon fontos, és ebben a Balaton felől érkező szakaszban történik ez az előrelépés, ugye?
Így van. Itt azt lehet látni, hogy... Elkezdődött maga a beruházás, hiszen a kiviteli tervek készítésére kiírták a közbeszerzést. Itt 49 hónap áll rendelkezésre a tervkészítésre, a szükséges engedélyek beszerzésével és a tender dokumentáció elkészítésével.
Itt mindig a nyomvonal szokott szóba kerülni. Tehát a nyomvonal az már megvan. Ha a tervek megvannak, akkor megvan a nyomvonal is, ugye?
Így van.
Tehát akkor arra lehet számolni, hogy ebben az évtizedben ott már... építkezés történik, ugye? Nagyon óvatosan fogalmaz a diplomatikusnak.
Mindig óvatosan kell fogalmazni, főleg azt gondolom ezeknél a nagy volumenű közlekedésfejlesztési beruházásoknál. Itt egyébként nagyon fontos, hogy nagyon sokáig magáról a nyomvonalról is vita volt. Tehát, hogy ez is éveket tolt azon, vagy hosszabbította azokat a határidőket, hogy végre el lehessen kezdeni magát a beruházást. A nyomvonal már megvan, és egy körülbelül egyébként ez egy 8 kilométer hosszú szakasz lesz, amelyből 2,5-3 kilométeren keresztül alagútban lehet majd közlekedni. És ami még nekünk tehát mondjuk a 11-es út szempontjából borzasztó fontos elmondani, lesz egy átfogó felújítás a 11-es számú főúton, amely Szentendre teljes belterületi szakaszát érinti. Erre a magyar kormány biztosítja a forrást, és tavasszal elindul ez a munka.
A Szentendrei szakaszt, a Szentendrei
belterületet,
magát a Szentendre utat, ami Budakalász és Szentendre között
Az M0-ás projekt része lesz. Igen, tehát azt már úgy nevezzük, hogy gyorsforgalmi út.
Igen.
Az a gyorsforgalmi út, az 2x3 sávosra fog bővülni.
De az is idén indul, ugye?
Az is elindul egyébként, igen, a tavaszi időszakban. És felmerült az igény, és azt gondolom, hogy nagyon jogos igény a túloldalon is, a Vörösvári elkerülő útra. Tehát ott már voltak korábban, volt is ennek egy fantázia neve, az M10-es út, hogyha nem is abban a minőségben és azokkal a követelményekkel, amivel az M10-est, de mégis szeretnék a Pilisvörösváriak, ha lenne egy olyan elkerülő út, ami a várost elkerüli. Mert ott is ugyanazzal a problémával szembesülünk, ugyanaz, mint Szentendre vonatkozásában, gyakorlatilag a várost ketté szeli egy főút, amin iszonyú forgalom van.
Ezeket a településeket. Azt számolgattam, hogy most már 7-8 éve, ugye, a fejlesztéspolitikai államtitkárság az öné, hogy az mindenkinek nyilvánvaló, az állampolgároknak is, a politikusoknak is, a kormánynak is, hogy ezt az M0, ez akkor lesz teljes értékű, hogyha bezáródik a kör. Ez is körvonalazódik? Muszáj most ezt megkérdeznem, értem, hogy ez egy másik szakasz, de most akkor így közelebb kerül a két végpont, de ettől még azok a települések komoly terhelést fognak kapni.
Komoly munkánk van már benne, igen, hogy és komoly tárgyalásokat folytattam már én magam is, amióta választókerületi elnök vagyok a NIF-fel, illetve a közlekedésért felelős államtitkársággal. Azt gondolom, hogy a szakemberek gondolatai terén ebben nincs vita. Tehát ezt mindenki aláírja, és mindenki elfogadja, hogy ez akkor lenne
akkor
igazán...
Akkor körgyűrű, ha körgyűrű.
Így van. Akkor lenne igazán befejezetnek tekinthető ez a projekt, hogyha az a szakasz is megvalósulna. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő a nyár folyamán fog előállni alternatív nyomvonalakkal, és azt gondolom, hogy utána lehet tovább lépni a tekintetbe, hogy akkor van-e mögötte támogatottság, van-e mögötte politikai akarat, és egyébként a lakosság számára is elfogadható nyomvonalat sikerül-e találni.
Mert hogy nem akármiről beszélünk, hogy 30-40% ugye, amivel tehermentesedhetne az a rész, akár Észak-Budapest, vagy maga Budapest,
így van.
Ami most az agglomerációból odaömlik.
Így van, ugye? De mint minden egyes projektnél azért azt lehet látni, hogy igen, kell a fejlődés, csak ne az én házam
persze,
előtt menjen.
Persze, ne nálam legyen a villanyosztó, ez telekommunikációban is így volt, és ez teljesen világos, ez nem egyszerű történet. Jó, akkor jöjjenek még a források, ugye, mert ez is nagyon fontos, hogy 21-től, tehát a tavalyi évtől, most már ugye Budapest és Pest megye az két külön kupac, két külön merítés, és Pest megye is pályázhat uniós fejlesztési forrásokra, jól mondtam?
Így van.
Ez nagy áttörés, ebben sok év van megint csak.
Ez egy óriási munka volt, hiszen ez már felmerült valamikor a 2000-es években is, tehát még baloldali kormány volt az országban, amikor már felmerült az első olyan ötlet, hogy esetlegesen Pest megye legyen önálló, akkor én azt gondolom, hogy nem volt megfelelő a politikai akarat mögötte. Aztán Témészáros Andrásék, mint Pest megyei önkormányzati elnök, ők is kezdeményezték, akkor sem sikerült átvinni. Aztán 2016-ban én azzal szembesültem egyébként pont a térségünkben beszélgetve a vállalkozókkal, a helyi emberekkel, hogy mindig kérdezték, hogy hát te ott vagy, és ott dolgozol az uniós forrásokat, tudsz valami jó pályázatot ajánlani, amin érdemes
hát
lenne
másoknak
elindulni?
Igen, de nektek nem, mert Pest megyében laktok.
Ez pont így van, ahogy mondja. Azzal szembesültem, hogy ki vannak zárva a legtöbb lehetőségből. Azt nem mondom, hogy semmilyen lehetőség nem volt, de nagyon-nagyon szűk volt a lehetősége azoknak a forrásoknak, amelyekre el tudtak indulni a Pest megyeiek. Most viszont 2016-ban kezdeményeztük az Európai Statisztikai Hivatalnál, hogy önálló tervezés és a statisztikai régió legyen Pest megye. 2019-ben kaptuk meg, tehát tulajdonképpen 3 év gondolkozási idő és különböző, egyébként az összes tagállamnak volt arra lehetősége, hogy a saját országában megnézze, hogy hogyan is állnak ezek a régióbesorolások, ezért kellett gyakorlatilag összevárni az unió összes tagállamát.
Csak egy fél mondat csak, hogy magyarázza, igen, hogy mindenki világos, hogy hiába Budapesten nagyok az adóbevételek, ettől még a megyében egészen különbözőek ettől. Tehát nem ugyanaz a jól közelítem?
Teljesen de. Így van, ahogy mondja. Teljesen más a helyzete a Pest megyei településeknek. Még azt is mondom, hogy Pest megyén belül is teljesen mások az arányok északon és délen, nemhogy Budapesttel összehasonlítva. Tehát nekünk, a mi szempontunkból, Pest megyeiek szempontjából az az előnyös, hogyha mi önálló régiót alkothatunk, és ez a régió besorolás, ez a fejletlen régió besorolás, vagy fejletlen régió besorolásba tartozik, mint
és
Budapest.
És ez most ebből a szempontból jó, mert 21-től akkor
így van, mert mindenki. Az uniós források be tudnak jönni olyan területeken is, amelyen egyébként vannak jelentős elmaradásaink, és akkor itt csatolok vissza egyébként az oktatáshoz. Azon kívül egyébként, hogy rengeteg olyan fejlesztésünk van, amit most adtunk át, Budakalászon egy gyönyörű vadonatúj iskola épült, Visegrádon új iskola épült, Tahitótfaluban nyár folyamán kezdődik el egy új 8 tantermes iskola építése. Azért a meglévő iskoláknak a zöme az jelentősen előregedett, elhasználódott, tehát egy nagyobb, komolyabb, jelentősebb felújítás rájuk fér. Ebből sajnos például most mi még eddig kimaradtunk az uniós források hiánya miatt, de most már mi jövünk, úgyhogy Pest megye előtt van, azt gondolom,
Pest
minden lehetőség.
És akkor szociális intézmények, oktatási intézmények, körülbelül ez a kör, ahova...
Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az önkormányzatok, az oktatási intézmények, a szociális intézmények, az egészségügyi intézmények, akár a civil szervezetek, akár egyházak, akár a gazdálkodók. Tehát mindenkinek nyitva lesz a lehetőség arra, hogy az operatív programokon el tudjunk indulni, és mi is potenciális kedvezményezettjei lehessünk annak a 10 000 milliárd forintnak, ami a következő időszakban Magyarországra érkezik.
Az, hogyha az ember kicsit később megy az olimpiára, a téli olimpiára, ugye valamiféle COVID-betegség, de attól még lehet utána érmes, vagy aranyérmes. Tehát azért érdemes most így figyelni. Államtitkár asszony, beszéltünk az M0, az átolal a Pirisi-Dunakanyar Szövetségről, meg a Pest megyei uniós forrásokról. Melyik a legfontosabb? Tudom, ez nagyon ostoba kérdés, mert ahogy az elején mondtuk, ez mind a három összefügg mindegyikkel. Melyik a leghangsúlyosabb?
Én azt gondolom, hogy most a legeslegfontosabb az az, hogy a Pilis-Duna-kanyarba minél több forrást tudjunk vinni, és azokra a problémákra megoldást találjunk, amelyeket az átörel a Pilis-Duna-kanyar stratégiában megjelöltek a helyi emberek és az ott élők.
Nagyon szépen köszönöm, Vitályos Eszter, Európai Uniós Fejlesztési Politikát felelős államtitkár, országgyűlési képviselő volt a múlt időtán vennéke. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.